akkor kezdték segítségül hívni az Úr nevét. Ez Ádám nemzetségének a könyve. Ugrunk egyet. 19. vers. Énok születése után Jered 800 évig élt, és még nemzett fiakat és lányokat. Jered teljes életkora tehát 962 év volt, amikor meghalt. Énok 65 éves volt, amikor Metusalehot nemzette. Énok az Istennel járt. Metusale születése után 300 évig élt, és még nemzett fiakat és lányokat. Énok teljes életkora tehát 365 év volt. Énok az Istennel járt, és egyszer csak eltűnt, mert magához vette őt Isten. Metusale 187 éves volt, amikor Lámeket nemzette. Lámek születése után Metusale 782 évig élt, és még nemzett fiakat és lányokat. Metusale teljes életkora tehát 969 év volt, amikor meghalt. Lámek 182 éves volt, amikor fiút nemzett, Noénak nevezte el, és ezt mondta. Ő vigasztal meg bennünket kezünk fáradtságos munkájában, a termőföldön, amelyet megátkozott az Úr. Noé születése után Lámek 595 évig élt, és még nemzett fiakat és lányokat. Lámek teljes életkora tehát 777 év volt, amikor meghalt. Noé 500 éves volt, amikor fiakat nemzett, Sémet, Hámot és Jáfetet. Történt pedig, hogy amikor az emberek kezdtek elszaporodni a földön, és lányaik születtek, látták az Isten fiak, hogy szépek az emberek leányai, ezért feleségül vettek közülük mindazokat, akiket kiszemeltek maguknak. Akkor ezt mondta az Úr, ne maradjon lelkem örökké az emberben, hiszen ő csak test, legyen az életkora 120 esztendő. Abban az időben, amikor az Isten fiak bementek az emberek leányaihoz, és azok gyermeket szültek nekik, sőt, még azután is óriások éltek a földön. Ők azonban vitézkedők, ők azok a vitézkedők, akik ősidőktől fogva híresek voltak. Amikor látta az Úr, hogy az emberi gonoszság mennyire elhatalmasodott a földön, és hogy az ember szívének minden szándéka és gondolata szüntelenül csak gonosz, megbánta az Úr, hogy embert alkotott a földön, és megszomorodott szívében. Azért ezt mondta az Úr, eltőlem a föld színéről az embert, akit teremtettem, az emberrel együtt az állatokat, a csúszómászókat és az égi madarakat is, mert megbántam, hogy alkottam őket. De Noé kegyelmet talált az Úr előtt. Eddig az ige foglaltok helyet. Nagyon érdekes, tudom, ez a sok szám, meg ez a hosszú életkor, amik itt a Mózes első könyvének ebben a szakaszában vannak. Természetesen erre is van magyarázat, és van sokféle elgondolás, majd erről is beszélek talán egy fajtáról, hogy miért is lehetett, hogyan is lehet, hogy ilyen sokáig éltek az emberek. Érdekes volt a Noénak a kora, Noénak a időszakában azt mondja Isten igéje, hogy megsokasodott a gonoszság a földön. Ez a kifejezés azt jelenti, hogy telik befelé valami. Tehát úgy kell elképzelni ezt, amikor egy pohárba öntenek valamilyen folyadékot, akkor egyszer csak tele lesz és kifolyik. Isten, amikor ránézett az emberek világára, akkor azt látta, hogy ez a gonoszságnak a pohara teljesedik befelé. Lassan eléri a végét. És Noénál már, amikor megjegyzi Isten itt az igében, hogy az embereknek már minden szándéka és gondolata gonosz volt. Ártó volt, ártó szándéka voltak, gonoszok voltak, Istennel szemmel lázadók, egymást meggyalázók. Szóval egy ilyen gonosz szándékú, önző, kíméletlen világá vált az embervilág. Amikor megölte ugye Káin Ábelt, akkor az első tragédia, amit erről már beszéltem is, amivel szembesül Ádám, hogy halál az valóságos. Tehát ugye ez volt az első eset, amikor a teremtett ember találkozik a halállal, és találkozik az elmúlással, és ez egy nagyon komoly megrázkódtatás volt. És éppen ezért, amikor megszületik fia, Sétnek nevezi el, a Sét azt jelenti, hogy ember, gyenge, halandó. Ként Ádámot is embernek nevezi, de egy picit álnyalt ez a kifejezés. Rádöbben ugye az ember, a teremtett ember, hogy gyenge, esendő, halandó, és akkor azt mondja, a Biblia fantasztikus kijelentés, és ekkor kezdték segítségül hívni az Urat. Nagyon érdekes és megdöbbentő, mert a Bibliában ezzel a kifejezéssel találkozunk a Római Levél 10.13-ban, és találkozunk a Jóér proféciájában is, utolsó korszak, utolsó időszakra vannak azok kijelentésben. Ugyanez a kifejezés van, csak másképpen, egy bátorításképpen, egy kijelentésben, aki segítségül hívja az Úr nevét, azt megtartatik. Érdekes, Dávid, azt hiszem 76. Zsoltárban mondja, hogy a sehol elől elragadsz engem. A halál elől megragadsz engem. A halál elől magadhoz ragadsz engem. Beszélt a halálról, az elmúlásról, és van egy igevers ott, azt hiszem 76. Zsoltárban van, tehát 14-es vers, de nem vagyok teljesen biztos, majd megkeresitek. Tehát a halál a sehol elől megragadsz engem, kiragadsz engem, elragadsz engem. Tehát Dávidnak is volt egy reménysége, hogy Isten a halál elől elragadja őt. Azt gondolom, az elragadtatásnak volt ez már egy ilyen kijelentése, egy várakozása Dávidnál. Tudjátok, mondtam, hogy várta vissza a Mesiást a Sionra, oda is költözött. És nagyon fontos képe ez a mennyasszonynak, az eklézsiának, amit Dávid tett, hogy jön egy Jeruzsálembe, és várja a vőlegényt. Várja Krisztust. Dávid ebben élt, ezen gondolkodott, hogy visszajön a Mesiás. Kész legyek, ott legyek. 24 órában legyen dicsőítés. Hogy bármikor jön vissza a Mesiás, akkor készen találja bennünket. Ez csinált beosztást, mert aludniuk is kellett, és akkor, hogy mindig égjen a tűz, az áldozatnak a tűze, tudjátok, az oltáron a tűznek égni kellett a Mózes sátrában, és ugyanezt a tüzet, az áldozatnak ezt a tüzét, a dicséretnek, az imáratnak, a hálának a tüzét égette Dávid a Fridlád előtt, a Mózes sátra után, a Dávid sátorában, ami egy új szövetségi előkép mindenképpen. Szóval az emberek világa egyik része rádöbben az Isten nélküli állapotukra, és rádöbben a szükségre, az Isten kegyelmének a szükségére, és elkezdték segítség hívni az Urat, és tapasztalták, hogy aki segítség hívja az Úr nevét, az megtartatik. A másik ágon, Káin ágán szintén zajlanak az események, Lámek a hetedik Káintól azt mondja, hogy a bosszút állok, hogyha megütnek, 70-szer lesz a bosszú, ha 7-szeres volt a bosszú Káinért, 70-szeres a bosszú Lámekért. Mondta ezt a két feleségének, ugye? Bocsánat, 77-szeres a bosszú. Tehát megjelenik a gonoszságnak a sokasodása, eszkalálódása, a másik ágon az emberek világának, másik családfán, másik ágon az emberek világának. És akkor ebben a Isten kereső ágban, amelyet azt mondtuk, hogy Sétnél kezdődik el Ádám életében, hogy elkezdték segítségni az Úr nevét, tehát elkezdtek imádkozni. Ugye rádöbbentek arra, hogy most nem látják az Istent, és ez nincs színről színre látás az Istennel, ugye nem voltak azok a találkozások, azok a édenkerti hűs szellős alkonyatok, amikor úgy megbuksiszta őket, megsimogatta őket, elbeszélgettek, és ez nagyon jó volt. És akkor ennek a nélkül, ennek a hiányában élt Ádám meg Éva. És ráadásul ugye sokkolt őket ez a haláleset, egy összetört állapotban lehettek, egy zavarodott állapotban lehettek, és amikor megszületik az újabb gyermek, akkor ugye azt a nevet adja nekik, hogy ember, esendő, halandó, Istenre szoruló, Isten nélkül nem teljes, nem kiteljesedett életet képes élni Isten nélkül, ezért hívjuk segítség az Úr nevét, és elkezdett Ádám imádkozni, mikor a gyermek megszületik, és keresi az Urat. Az ima egy jó része Isten keresés. Keressük az Urat, kutatjuk őt, hívjuk őt, segítség hívjuk az ő nevét. Az ő neve Jézus Krisztus, tudjátok. A vagyok. Én vagyok az ajtó, én vagyok az út, én vagyok az igazság és az élet, én vagyok az élet kenyere. A vagyok jelentés. És akkor elérkezünk a hetedikhez ebben a családfában is, Énokhoz, akiről azt olvassuk már a Bibliában, hogy megtalálta az ösvényt. Megtalálta az utat a kegyelemben, és örülöm azt, hogy a Biblia, hogy Istennel járt. Ugye együtt járni valakivel a világban azt jelenti, hogy fogom a kezét, van kapcsolatunk egymással, együtt vagyunk, és ez sokkal mélyebb ugye a bibliai értelemben, ezért nem is támogatja a Biblia ezeket az együttjárós próbakapcsolatokat, hanem itt egy elkötelezettség van Énok szívében. Segítségvi az Úr nevét, Isten pedig segítségére siet. És megtapasztalja az Urat, és Énok eljutott arra az állapotra, hogy Istennel járt. Addig járt Istennel, míg elment fel a mennybe. Még azt nem mutatta meg neki Isten, és eljutottak a pontig, figyelj, azt még nem láttad. És fogta a kezét Isten, és elmentek a mennybe. Itt is az van a Bibliában, hogy magához ragadta, magához emelte az Úr. Magához vette az Úr. Énok nem látta Istent, de megtapasztalta Istent, imádkozott, kereste az Urat, együtt járt vele, vezetést vett Istentől, tanácsolta az Úr, és ebben a hitben élt, és növekedett föl. Amikor Énok elragadtatott már, Ádám nem élt, élt, mert Énok 303 éves korában halt meg Ádám, de Ádám már nem élt, amikor Énokot elvitte magához az Úr, és hát ezt ki lehet számogatni, és leírogattam ilyen kis számjegyeneseken, és akkor húzgáltam, hogy ki, hogy, merre, meddig, mert jó, nem bonyolult, csak érdekes. És azt is tudni kell, hogy Lámek, Noé apja ismert Énokot is, megélte az Énok elragadtatását, és ekkor volt 123 éves, amikor Énok így elmegy, és ismerte Ádámot is, 54 éves volt Ádám halálakor. Tehát Noénak az apja bizonyságot tudott tenni arról, ami volt az Édenkertben, ugye az első bizonyságtevőtől ő volt második már, tanulságot tudott tenni Noénak, akiről azt mondja itt az ige, hogy a nyugalom vagy vigasztalás ezt jelenti az ő neve. Vigasztaláshoz ez a gyermek nekünk, ugye Szent Célom a vigasztaló. Vigasztaláshoz nekünk, nyugalmat hoz Isten ebben a gyermekben, megbékéléshoz ebben a gyermekben, a gyermek által Isten nekünk. És valószínűleg, amikor Lámek úgy nevelgette Noét, és eperedett fölfelé Noé, akkor beszélt neki arról, amit mondott Ádám az Édenkertről, beszélt az Isten jelenlétéről, beszélt arról, hogy hogyan is jöttek ki onnan, mi történt velük, hogyan kezdik keresni az Urat is. Tanúja volt annak is valószínűsíthető, hogy hallhatott róla, tudhatott róla, hogy Énok, az ő nagypapája, az egyszer csak eltűnt, mert Istennel járt, és Isten kezét fogva megnézték a mennyországot, mert ott még nem járt. És bement abba arra helyre, amely elvételett a földről, a paradicsomba, ahol az Úr jelenléte ott van, Krisztus jelenléte ott van, és akkor színről színre látta az Urat. És tudjátok, hogy valószínűsített, hogy Énok lesz az egyik proféta, aki az utolsó napokban a két proféta közül az egyik Illés és Énok lesz, amikor azt olvasó Jeruzsálem utcáján két proféta fog profétálni az antikrisztusi korszakban, és hirdetik az Isten igéjét, és akik elpusztítani akarják, tüzes tűz jön ki a szájukból, és elpusztulnak, majd megölik őket, tehát nyilván olyanokat lehet megölni, akik nem haltak meg. És ez a két ember van a történelem folyamán, akik úgy mentek el, hogy a halált, tehát a test levetését, ezt a romlott testnek a levetését nem kellett elérniük, hogy rejtette el őket Isten, eddig a napig nem tudjuk, hogy takarta el a szemünk elől, mint ez a buszos történet, őket nem tudjuk. Azt tudjuk, hogy Illését jött egy tüzes szek, és felvette őt is az Úr, aztán majd visszajönnek és profitálni fognak ezen a földön, ez a két ember, Énok és Illés. Tehát fölvetőt az Úr. És akkor belefut ez a történet és az emberiség történelme egy elég érdekes korszakba, és egy kicsit be van ez itt tűzve a Noé történetének folyamatába, hogy az Isten fiak, ugye az angyolok, akiket tudjuk, amikor például Ábrámmal találkoznak, hogy esznek Ábrámmal, testben vannak, tehát képesek testben megjelenni ezek a lények, ezek a szellemi lények. Lenéztek az emberek leányaira, és megkívánták őket. És ugye velük háltak, bementek hozzájuk, ekképpen feleségül vették őket, és azt mondja a Biblia, hogy születtek különféle óriások és lények. Csak elgondolkodtatásképpen mondom, hogy Kánaán földjén, ugye, mikor elfoglalja Izrael, akkor ott is éltek ilyen furcsa lények, többféle, több ujjuk volt, hat ujja volt az egyiknek, hatalmas, több méter, három méteres emberkék voltak, tehát ilyen óriások voltak. Tudom, hogy volt özönvíz utána, hogy ez hogy is mind történt, ezt igazán nem tudom megmondani. Azt sem tudom megmondani, amit Júdás ugye mond erről a korszakról. Azt meg is kereshetjük egyébként. A Júdás leveléhez alapoztok. Még egy Júdás beszél erről a korszakról. Meglepően sokat. Már a levél hosszához képest. Igen, itt van az 5. verstől. Emlékeztetni akarlak pedig titeket arra, jól lehet mindenről tudtok, hogy amikor az Úr a népet egykor kiszabadította Egyiptom földjéről, azokat, akik nem hittek, később elpusztultak. Azokat az angyalokat is, akik nem becsülték meg a maguk fejedelemségét, hanem elhagyták saját lakóhelyüket, örökkévaló bilincsekben és sötétségben tartja fogva annak a nagy napnak az ítéletére. Tehát azt mondja itt a Szentírás a Júdás levelében, hogy valamikor ezek a helyüket elhagyó angyalok megbilincseltettek, megkötöztettek, és börtönben vannak. A mélységben valahol egy börtön van elhelyezve, ahol ezek a szellemi, testre öltött szellemi lények bilincsben vannak verve, és fogságban, rabságban vannak. A Jelenések könyvéhez alapoztok, csak azért, hogy akkor ezt a témát így nézzük meg végig a 9. fejezethez, akkor beszél ennek a börtönnek a kinyitásáról János apostol, amikor látást vesz az utolsó korszakról, az utolsó időszakról, a nagy nyomorúság időszakáról, akkor vesz egy látást Istentől, az 5. angyal trombita szavánál, olvassuk a Jelenések 9-ben, első 12 verset olvasom. Az 5. angyal is trombitált, és láttam, hogy egy csillag leesett az égből a földre, és neki adott az alvilág mélységének a kulcsa. Felnyitotta az alvilág mélységét, és füst szállt fel onnan, mint egy nagy kemence füstje, és elsötétült a nap, és a levegő mélysége, a levegő a mélység füstjétől. Sáskák jöttek ki a füstből, a földre, és olyan erő adatott nekik, amilyen ereje van a földi skorpiónak. És megmondatott neki, hogy ne bántsátok a földön a füvet, se a zöldet, se az élőfát, hanem csak azokat, az embereket, akiknek a homlokán nincs ott az Isten pecsétje. És parancsot kaptak, hogy ne üljék meg őket, hanem kínozzák 5 hónapon át, és olyan legyen kínjuk, mint amit a skorpió okoz, amikor megmarja az embert. Azokban a napokban keresik az emberek a halált, de nem találják, és vágynak meghalni, de fut előlük a halál. A sáskák alakja a harca felkészített lovakéhoz volt hasonló. Fejükön valami aranyhoz hasonló korona, diadém, ez a negatív szellemi fejedelemségeknek a szimbóluma. Arcuk, mint az ember arca, sörényük, mint az asszonyok haja, foguk, mint az oroszláné, és páncéljuk olyan, mint a vaspáncél, szárnyék zúgása, mint sok lovas hadiszekér hangja, amikor harcba rohannak. Faluk is volt, a skorpióhoz hasonló volt, fullánkjuk is, és a farkukban volt az erejük ahhoz, hogy az embereket 5 hónapon át gyötörjék. Királyuk az alvilág angyala volt, neve héberű Abaddon, a görögben pedig Apollyon, vagyis a pusztító nevet viseli. Az első jaj elmúlt, és íme még 2 jaj következik ezután. Nos, azért örömmel tájékoztat titeket, hogy akik Krisztusban vannak, ezt már nem érik meg a földön, tehát mi az Úrral leszünk. Viszont olyan megdöbbentő párhuzam ez a mélység felnyitásra, és ugye a csillag esik le az égből. Tudjuk azt, mikor názati Jézus Krisztus elvégezte az ő művét a kereszten, és elvégezte a megváltás művét, akkor a sátán ki volt letiltva az Isten trónja terméből. Tehát ott már nem mehetett, a testvénk vádlója ugye levettetett onnan, és a sátán a szellemileg, az én látásom szerint, jelenlegi megértésem szerint, hogy a szellemi égben, a második égben trónol és uralkodik. És azt is mondja a Biblia, hogy ebben esetben egy nagy csillag esett le a földre. megdöbbentő gondolatot hallottam most a hétvégén, hogy mit is mond a Biblia, hogy közel van az Úr azokhoz, akik hívják, akik igazán hívják. Ugye a Bibliában vannak ezek az ellenpárok, sötétség, világosság, Krisztus, Antikrisztus. Közel van azokhoz a sátán, akik hívják, akik igazán hívják. És nézzétek meg, a mai világban ezek a kultuszok, amelyek elindultak, egyre több szellemi idézést, sátáni erők, sátáni forrásnak az idézését látjuk. Tehát egyszer addig idézik a sátán, hogy meg fog jelenni nekik. És a Biblia azt mondja, hogy amikor le fog esni ez a szellemi fejedelem, akkor egyesülni fog a börtönben lévő szellemi seregek, a levegő másik légtérben lévő angyali fejedelemségekkel, angyali, sötét angyali hatalmakkal, démonokkal. Óvatosan mondom, tehát nagyon jelenlegi megértésem szerint ez így látom, így értettem meg ezekből az igékből, amit most felolvastam nektek. Tehát ezek a szellemi lények, amelyek Noé napjaiban, Noé idejében lejöttek, leszálltak a földre, és természetfeletti lényekként közösültek az ember világának a leányaival, születtek ezek a torz lények belőlük, és nagyon megdöbbentő egyébként, hogy ennek a kultusza végig kísér az emberek világát. Ma ugye ez az UFO-val való közösülés téma, ezt lehet így hallani, és azt is tudjuk, hogy Babilonban, ebben a városban ugye az Istár, Isten imádat folyt, és volt egy szakrális hely, ahol egy templomnak a legfőső szintje, ahol ezekkel a démoni lényekkel való közösülés folyt. Tehát gyakorlatilag volt egy istentiszteleti szertartásuk, amikor ez a fajta démonokkal való érintkezés, szexuális érintkezés folyt. Tehát ez nem szűnt meg az emberiség történelmében, ez a fajta sátáni imádat, a sátáni imádatnak a kultusza. Többek között tudjuk, hogy Marx is sátánista főpap volt például, és Lenin is az volt. Tehát a vörös zászló pedig vélhetően a sátánista főpapnak a vörös zubbonya vagy köpenye, amit visel. Érdekes, hogy az anti-krisztusi, a kereszténység ellentéte, de ez egy érdekes történet, itt már lehetne be belemenni, most nem akarok ebbe tovább menni. De itt ebben a korszakban élünk, amikor a gonoszság és a természetfeletti tapasztalatok ilyen tép történnek. Tehát azt látnod kell, hogy a sötétség világának természetfeletti tapasztalatai is megjelennek. Érzitek igaz? Tehát amikor születnek is utódok egy ilyen jellegű érintkezésből, az nagyon komoly okkult légkör, egy nagyon komoly odaszánás, odadás kell ebben az ember részéről is. Igaz? Ez érthető? Ez belátható, igaz? Tehát egy nagyon komoly és nagy mélység van az ördög imádat, a sátán imádatban, és nagyon magas szintű átélésekről beszélünk. De ugyanígy, örömöt hirdetek, hogy ugyanígy a világosság királyságában is, Énok esetét látva, egy addig soha nem tapasztalt közelsége jön be az Istennek. És ne fejtjük el, hogy ez nem szűnik meg Énokkal, mert Noé is azt mondja, kegyelmet állt Istennél, mert ő Istennel járt. Tehát valamit megtaláltak ezek az emberek az Isten a közösségben, Isten azt mondja, segítségük az Úr nevét, és ő megtart bennünket. Tehát megértették azt, hogy az Istenhez lehet menekülni, az Isten nevét lehet segítségi hívni, és az Istennel lehet közösségben lenni, és ez a közösség egy oltalom ebben a világban, és ebből a közösségből fakadóan prófétai szolgálatot tölthetünk be ebben a világban. És nem tudom, tudjátok-e, hogy Énok egy nagyon komoly próféta volt a maga idejében. Tehát amikor az Isten neki adott egy kijelentést arra vonatkozóan, hogy el fog pusztulni a lakott föld, tehát Istentől kapott egy kijelentést az özönvízzel kapcsolatosan, bár aztán 6-700 év távlatában kapta ezt a kijelentést, és tudjátok, azért a proféciáknál is lehet látni, mindig, amikor közeledünk az események megtörténik, de ez a proféciák egyre világosabban és tisztábban jönnek elő, mert hát ugye közel van, tehát a kép az jobban látszik. Tehát tudjátok, zoomolunk a földre, egy gömböt látunk, aztán kontinens látunk, aztán országot látunk, aztán város látunk, aztán házat, aztán pedig imit. Te jössz elő csak azért, vagy engem. Tehát igaz, érzitek, hogy ez egy ilyen. És hogy ezt is csak ne hogy azt gondolják, hogy blöffölök, menjünk vissza Júdás leveléhez, és ott nézzük meg, hogy mit profétált Énok. Csak azért mondom, hogy amikor Isten megszólítja Noét, akkor tehát Noénál már volt egy prófétai szó, amiről azt mondja Péter, jól teszitek, ha prófétai kijelentése figyeltek, mint a sötétségben világító fényforrásra. Ugye ez nekünk is szól, mert a újszövetség prófétai igéi be vannak írva a jelenése könyvébe, és azért az ószövetségi proféták könyveiben is több profécia van, ami még nem teljesedett be. De befog. És akkor a Énokról ugye megkeressük itt az ő proféciáját, mert lehet meg is találtátok. 14. vers, azt sem is megtalálom. Ezekről is profétált Énok, aki Ádámtól számítva 7. volt, ugye látjátok, ezt mondtam én is, amikor így szólt, íme eljött az Úr szent seregeivel, hogy ítélete tartson mindenek felett, és megbüntessen minden istentelent, minden istentelenségét, amelyet istentelenül elkövettek, és minden káromló szóért, amelyet istentelen bűnösként ellene szóltak. Tehát látjátok, hogy abban a korszakban, amikor a gonoszság kezdett sokasodni, és ez a pohár, a gonoszságnak a pohara kezdett betelni, akkor az Istennel együtt járó ember látást vesz. És mit lát? Az Istenek seregeit látja. Emlékeztek Elizeusra, amikor az ellenség fölvonul, és akkor Géházi a szolgája. Így receg teljesen. És Elizeus meg nyugodtan ül, vagy áll, nem tudom, és akkor rájön, hogy nem ugyanazt látják. Mert ugye Géházi az ellenséget látta, a pusztítást látta, a fekete sereget látta, a sötétséget látta. Elizeus meg látta, Isten tüzes szekereit látta. A harci kocsikat látta, Isten hatalmas seregét látta. És gondoljatok bele, amikor Énok él ebben a korban, hogy gyakorlatilag ilyen élmények érik az embereket, hogy különös szellemi lényekkel től születnek gyerekeik, és akkor a gonoszság, Isten kármoló beszédek vannak. Ugye Lámek, aki ilyen módon káromolja az Istent, és ezekben él, ebben az izzó világban él, akkor ő az Istennel jár, és Isten seregeit látja. Az ő elmé és a szelleme, a szíve az Istennel telik meg, Isten jelenlétével telik meg, és ebből az isteni közösségből szól, profétál az Isten ellenségeihez, hogy térjétek meg, térjétek észhez, mert az Úr el fog pusztítani benneteket. Gondoltok bele, hogy kiszámoljátok, és nem pont megszámoltam, valami 6-700 évvel az özönvíz előtt, legalább, de még lehet, hogy több is. Ha megnézzük, hogy az átfedések vannak, itt ki kell számolni. Ha van valakinek kedve, akkor írogassa fel és számolja ki. Tehát elég komoly távlatokban hangzik ez a profécia, hogyha ezeket a számokat, ugye az évszámokat pontosan így értjük, azért a héberben látni kell, hogy a héber biblia értelmezés az teljesen szabad a számok és a számok szimbólumként való értelmezésében. Tudjátok, hogy 12, 7, 3, ezek mindnek üzenete is van a Bibliában. Tehát nem csak a szám értékének, hanem magának a számnak vagy tágabb értelmű üzenete. De még azért ezzel picit lehet foglalkozunk. Tehát Énok rátalál az Istennek a jelenlétére, az a telik be, és Istennek a közösségben, a közösségében egy pusztulás felé rohanó világban az Istent látja. Isten seregeit látja. Egy reménység van a szívében. Az odafelvalókkal törődik. Isten országát, Isten királyát keresi. Az Isten szolgálatában áll. Így van, ezt látjuk. Én okról a proféciájából ezt látjuk. Igaz, hogy ezzel megtelve, ezzel foglalkozott. Nem azzal foglalkozott, hogy hú, de gonosz ez a világ. Engem is úgy kísért. Csak el ne bukjak. De nem ezzel foglalkozik, hanem látja a gonoszságot, és Istennel foglalkozik. Azzal teli meg az elméje, a szíve, aki a mennyben lakozik, akivel együtt jár, akivel ő kapcsolata van, őt keresi, őt kutatja, ráfigyel, rákoncentrál, és profétál, betölti az ő profétai küldetését. Na most, én úgy gondolom, hogy Énoknak a proféciája fönt maradt, és ott volt Noé előtt is, és Noé is, én úgy gondolom, hogy tudott erről. Noénak a dédnagyapja volt Énok, és ugye, mint mondtam, az édesapja, Noénak édesapja Lámek, ő ismerte Énokot, és valószínűleg, hogy hallotta ezeket a profétai szavakat, és tudott arról, hogy mi a helyzet az Isten kereséssel, Istennel a közösséggel kapcsolatosan. És milyen hatással volt erre a generációra, erre a családra ez a Énoki kijelentés, ahogy eljut Istenhez Énok, ebben a korszakban, gondoljatok bele. Tehát gyakorlatilag itt is hitáltal lehetett, és a Zsidókhoz írt levélről ír is, a hitről, a hit volt Énokban, és hitáltal, mint hogy mostan az új szövetség korban is, ugye hitáltal például értjük meg, hogy a világot Isten szava alkotta. Igaz? És hitáltal vagyunk kedvesek az Isten előtt. Ugye ezt is tudjuk, és látjuk, és tapasztaljuk is. És Énok is ezáltal a hit által egyébként, hogy megint ő ne csak egy ilyen blöff legyen, hanem hogy Zsidó 11.5 lapozzunk oda, és akkor nézzük meg, hogy itt mi van kinyilakoztatva az igében, mert az ez a lényeg. Az Istennek a beszéde a lényeg. A többi az csak közelít. Vagy felemeli, vagy megemlíti, vagy helyén alkalmazza. Nézzétek csak, 5. vers, fantasztikus kijelentés, Zsidó 11.5. Tudjuk hangosan együtt olvasni? Hit által ragadtatott el Énok, hogy ne lásson halált, és nem találták meg, mivel elragadta őt az Isten. Elragadtatása előtt azonban bizonyságot nyert arról, hogy Isten szemében kedves. Ámen. Nos, azt látod, hogy Énok az Istennel való közösségben, kapcsolatban, hit által közeledett az Istenhez, és kapott egy bizonyságot a szellemében, a szívében arra, hogy ő kedves az Istennek. Kedvessége talált Istennél, mint ahogy Noéról is beszél a Biblia, és a kedvességet úgy mondja Noénál, hogy kegyelmet talált az Istennél. Ugye? Tehát nem arról van szó, hogy Énok annyira a Superman volt, és valami olyan dolgot talált fel, hogy na, ha ezt megcsinálom, akkor bejön nekem is, mint Énoknak. Hanem egyáltalán nem erről volt szó, hogy hit az Istenben, és megértette, hogy ő esendő. És egyedül ez neki nem fog menni. És hogy Istenben bízik, és nem magában bízik. És ez a hit által kegyelmet talált, és kedves volt Istennek ez a fajta közeledés, és ez a fajta bizalom. Ahogy ő Istenhez közeledett. Igaz? Hát nem ez van az új szövetségben is? Nem a cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjen, hanem kegyelemből van üdvösségünk a hit által. Ugye? Tehát látjátok, hogy erre az új szövetség ösvényre talál rá Énok, a kegyelem ösvényére, és talál rá aztán ugye Noé is személyes hitben, még majd róla is nézhetünk igéket. Róla is van szó a Bibliában, ugye, az új szövetségi szentiratokban is. És itt nézhetjük is Noé hitét a 7. versben. Nézzétek csak. 11.7. Hit, olvasok együtt ezt a verset is. Hit által kapott kijelentést Noé azokról a dolgokról, amelyek még nem voltak láthatók, és Isten félve és tisztelve készítette el a bárkát háza népe megmentésére. E hite által ítélte el a világot, és a hitből való igazság örökösévé lett. Tehát azt mondja a Biblia, hogy hit által ragadta meg Istennek a beszédét Noé, és mivel félte az Urat, azaz tisztelte az Istent, ezért megcsinálta, amit mondott az Isten, és ez a hitből való cselekedet, tehát a valóságos hit, amely az élet és a hit egységében, valóságában nyilvánul meg, ez ítéletté lett a körülötte lévő embereknek. Hogy lehet az Istennel közösségben lenni a hit által, és hit által lehet az Istennek engedelmeskedni az ő kegyelméből. És ez ítéletté lett a körülötte lévő embereknek, akik, hiszem, ha látom, szinten voltak, vagy más irányban akartak látni, és más irányban kívántak szellemi tapasztalatokat szerezni. És ez is így van, ma is így van, ebben a mai világban, hogy mi hit által nyertünk üdvösséget, de semmit nem ér a mi hitünk, ha aznak nincsenek cselekedetei. Tehát ha hit mellé nincsenek cselekedetek ragasztva, és nincs mellett az Isten félelemből, Isten tiszteletből fakadó engedelmesség odatéve, akkor súlytalan, fajsúlytalan az életünk. Így van? Daniel Matej testvér volt nemrég itt Magyarországon, és azt mondta, hogy ebben a korszakban azok a gyülekezetek fognak megmaradni, amelyek kiegyensúlyozottak. Tehát ismerik, hirdetik az igét, és élik az igét. És egyensúlyban vannak a szeretet és a hit. A reménység. A kegyelem és a cselekedetek között. Van egy egyensúly az életükben. Nem mennek se ebbe, se abba az irányba, hanem ki vannak egyensúlyozva. És a tanítás is kiegyensúlyozott. És ezek azok a bárkák, ezek azok a gyülekezetek, amelyekben meg lehet menekülni ebben a korszakban. És sok kaliba kezd kóvályogni a népek tengerén. Tudjátok, hogy a tenger szó az a nemzeteket, a népeket jelent a Bibliában ez a kép. Erről jön a Jelenések könyvében is. Tehát ezen a népek tengerén sok ilyen kaliba kolbászol, reiki, jóga, meditáció, élvezetek, vallásai, amelyekben az emberek próbálnak beülni, hogy megmeneküljenek a bizonytalantól, a rájuk váró pusztulástól. Azt is érdemes végig gondolni, hogy felismerik, lesz egy olyan időszak, hogy felismerik a föld királyai és vezetői, hogy már nem tudják ők manipulálni a világot, már annyira elszaladtak az események, hogy ők már ezt nem tudják kontrollálni, mert most még ugye sok néhány ember kezében tartja a földnek a hatalmát, hatalmi pozíciót, és hogy manipulálják ezt a világot. De jön az idő, amikor azt mondják, hogy hegyek esetek ránk, halmok rejtsetek el, hogy az érkezőnek, az örökkévalónak a harag elől. Tehát felismerik majd ők, hogy bujkálni kéne most már, mert már elcsúszott minden. Tehát itt már ezek a kaibák nem mentenek meg, ezek a látszat dolgok nem mentenek meg, ezek a szellemi élmények, tapasztalatok már nem mentenek meg, mert jön vissza az uraknak, ura, királynak király, aki meg fogja ítélni a nemzeteket és a népeket. Tehát föl fogják ismerni, hogy már nem tudják kezükben tartani, de most még az emberek próbálkoznak, és nézzétek meg, hogy a nemzetek és népek tengerén ebben a korszakban egyre több ilyen kaiba, ezek a kis csónakocskák, meg szerkezetek, meg tákolmányok, meg tutajok, mindenféle tanításból összetákolt ilyen járgányok jelentek meg. Így van? És nézzétek meg, hogy az érdeklődés egyre nagyobb az emberekben. Nem így van? Ezek felé a szellemi dolgok felé egyre nagyobb az érdeklődés, és keresik a válaszokat, mint Noé korában is. Tehát az, hogy ezekkel a szellemi lényekkel közösségre léptek, ez már annak a mély okult keresésnek egy mélysége. Tehát nem magasság, a mélysége, ami ott történik. De az Isten keresésnek is a Noé és az Énok példáján ez egy mélység. Tehát az Istennek a magassága, szélesség, hosszúsága, annak a kinyilatkoztatásának a gazdagsága jelenik meg, mert megvan írva, ahol megsorvasodik a gonoszság, ott még bőségesebben, mit mond, kiárad a kegyelem. Halleluja. Hogy ezt várjuk, ugye? Hogy ez, tehát azért jó ezeken elgondolkodni, mert a gonoszság sokasodik. Telik befelé, ezt látjuk. No, de hát mire számíthatunk? Hogy a kegyelem pedig árad. Még bőségesebben árad. Halleluja. És mi ezzel fog megtelni, ezen gondolkodunk. Ezen elmélkedünk. A Noé tehát ezen az úton járt, Isten kereste, és a 7. versben az 1 Mózes, vagy 7. rész első versében, 1 Mózes 7, 1-hez, ha visszalapoztok, tudom, hogy most így ugrálunk, de még majd fogunk egy-két helyre. Akkor ezt mondta az Úr Noénak, menj be egész házad népével a bárkába, mert csak téged láttalak igaznak ebben a nemzedékben. Noé tökéletes volt szerintetek? Szerintetek tökéletes volt? Hátul? Igen, vagy nem? Tehát, hogy általában azt mondjátok, hogy nem. Lehet, hogy igaz legyen, ugye? Én neki magából indul ki. És akkor ezt így megállapítottuk, hogy Noé is ugyanolyan ember lehetett, mint mi. Tehát magunktól nincs igazságunk nekünk sem, és valóban igazatok van, és egyetértek, hogy ő sem volt önmagától igaz. Mégis hogy nyert igazságot? A hite által, ugye? Mint Ábrahám. Tehát nézzétek meg, a hit által lehet igazságot nyerni, megigazulni, igaznak bizonyulni. A Krisztusba vetett hit által igazságban lehet járni. Ez fantasztikus dolog. És azt mondja, hogy Noénak a hite gyümölcsöt termett a családjában is. És a három fia és fiai feleségei megmenekültek. Tehát Noénak az Isten a járása hiteles volt. Emlékeim szerint 120 évig építik a bárkát, és 120 évig Noé korának profétája volt. Miközben a természet feletti szellemi érintkezése korát éljük, és a gonoszságnak a betelését éljük, és elérkezik az emberek világ abban a mélypontban, a sötétségben, a gonoszságban, hogy az embereknek már minden szándéka és gondolata gonosz. Tehát nem tudtak egyszerűen jó dolgokra gondolni. Ezeknek a szellemi lényeknek nagy jelentősége volt abban is, hogy én úgy gondolom, hogy tanították is az emberek világát. Tehát tanították praktikákra, tanították gonoszságra. Mondta valaki, hogy az ember önmagától nem tud kitalálni semmit, azt neki tanulnia kell. És a tudománynak van két forrása, van a testi földi ördögi bölcsesség, és van a felülről való mennyei bölcsesség. Tehát amikor kitalál valaki valamit, akkor ebből a két forrásból nyer kinyilkozás, kijelentést az életében. Ez egy elég érdekes megközelítés, hajlok is rá, hogy elfogadjam ezt a fajta dolgot, mert ugye az ember önmagában a tanulásra képes, és össze tudja rakni az ismereteket, és ebből hoz létre egy újabbat, de ezeknek elemei vannak. És aztán az újhoz meg kell kijelentés. Érdekes gondolat. De valószínűleg ezek az ismeret is fokozódott, növekedett ez a sötét szellem ismeret is abban a korban. És tudjátok, hogy érdekes dolgokat lehet felfedezni leleteknél, régészeti leleteknél, érdekes rajzokat lehet agyműtétekről, és sokféle dolgokra lehet ilyen okult világban lévő kultuszokból, például az egyiptomi kultúrából. Ezt ismeritek, igaz, hogy olyan furcsa, hogy az orvostudomány hogy lehetett olyan magas szinten. És azért azt látni kell, hogy például egy egyiptomi papot három napi nappal szemben megfeszítettek egy kereszten, és azt kibírta, akkor ez volt a beavatása. Tehát a T betűn megfeszítették, és ugye azt nem lehet kibírni emberileg. Tehát étlen szomjan a nappal szemben, az természetfeletti kenet kell. Tehát az olyan erőkkel mozognak. Na és ez akkor nyilván akkor lehet össze rakni, hogy mondjuk honnan nyerhettek ilyen kijelentéseket ezek a személyek. De megint ugye nem csak ez, de csak ez egy, hogy ez a párhuzamosan ment mindig a világban. És ugyanígy Isten kijelentést ad Noénak, hogy jön az özönvíz, és építs bárkát. És hát nem olvassuk a Noé napjaiban azt, hogy építettek. Ettek, ittak, házasodtak. De nem olvasod, hogy építettek. Érdekes. Elég érdekes klímája volt a Földnek, egy kiegyensúlyozott hőmérséklet viszonyok voltak a Földön abban a korszakban, ez szintén egy lehetséges magyarázata ennek a korszaknak. Ugye voltak az ég csatornái, amelyek megnyíltak a Noé az özönvíz idejében, tehát ugye ez nem úgy kell érteni, hogy szemelkedett az eső, hanem leszakadt az ég. Tudjátok, szokták mondani felhőszakadás. Tehát hirtelen nagy mennyiségben elkezdtek az égnek a csatornái kinyílni, és valami hatalmas víz mennyiség, ami az égben volt, leszakadt a földre. A másik, ami mond a Biblia, hogy a mélység pedig kiadta a vizet, tehát a mélységnek a kútjai, forrásai megnyíltak, és a mélységben elrejtett, a föld üregeiben elrejtett vizek pedig fölfakadtak. És ezek lepték el a földet. Hallottam egy érdekes magyarázatot. Ez a magyarázat úgy szólt, hogy vízburok vette körül a földet, és mi a mélységben voltak, a vizek nem voltak egybefüggő óceánok, amelyek kontinenseket választottak egymástól, tehát a szárazföld bejárható volt a földön mindenfelé. És amikor az özönvíz eljött, akkor valamilyen oknál fogva átszakadt ez a vízburok, ugye ez úgy maradhatott fönt, hogy bizonyos nyomás viszonyoknak kellett a földön lenni, olyan fizikai viszonynak kellett lenni, ami fönt tartotta ezt a vizet. Azt mondta ezt valaki, hogy olyan, mint a szappanbuborék, amely ugye a belső nyomástól megvan, és hogyha nem érnék külső hatások, az megmaradna mindig úgy. Abban a gömbalakban, tökes gömbalakban maradna meg. És valójában így volt a föld, és egy tökes gömb vette körül, egy víz burok vette körül a földet, amely megszűrte a univerzum felől jövő káros sugarakat, és azokat a káros sugarakat is megszűrte, amelyek öregítik a sejteket például ma, és amelyet az emberek életkora rövidül. És ezért lehetett az, hogy sokkal hosszabb ideig éltek az emberek abban a korszakban, mint most, mert nem élte ennyi pusztító hatás testvére. És milyen érdekes, mert azt mondja Isten, úgy döntöttem, hogy ne maradjon örökké az emberben a lélek, 120 esztendőre limitálom, és valóban ezek között a klimatikus viszonyok között, ahol most élünk, hogy ugye nem volt ősz, és nem volt tél, nem kellett fűteni, nem tehát ezek ugye nem kellett olyan házakat építeni, ami mondjuk a hideg miatt épít az ember, hogy kandallót építsen, vagy kályhát, mert erre nem volt szükség. Tehát lehet, hogy volt valami kis tető, vagy nem is tudom micsoda, tetősen nagyon kellett, mert nem esett az eső, tehát széjjel nem áztak. Tehát egész más volt a Noé korában a klimatikus viszonyok miatt az emberi életforma, az életmód. És akkor Isten mondja, hogy ne hagyjuk benne, és Isten már tudta, hogy az önvíz fog jönni, és akkor meg fog változni a klíma. És érdekes volt az, amit folytásként lehet hallani, és csak érdekességképpen mondom, hogy a tűzözönt várunk, és a tűz pedig fölemeli a vizet újra. Tehát tudjátok, a tűz fölmelegít a vizet, és páram folyamán fölemelkedik a víz, és az is lehet, hogy ezer éves béke királyságban a föld helyreállítása pont ebből fog fakadni, hogy leég a földről minden káros szennyező anyag a tűzözönből fakadóan, a földön lévő vizek fölemelkednek, és létrejön hasonlóan az, az a klíma, hogy az emberek életkora ugye ezer évig nem látjuk, hogy lesz halál. Tehát ugye abban a kijelentésben nem olvassuk, hogy meg fognak halni az emberek, azt olvassuk, hogy mindenkinek jönnie kell a király elé, az Zakariás 14-ben. Tehát lesz a Jeruzsálemben a megváltottak serege a királlyal, ahol már ugye asszony, nem mennyasszony a eklézsia, és akkor népek pedig a nemzetek, akik még túlélik ezt a világot, hegyekben, üregekben, esetek ránk halmokra, egysetek el, valamilyen módon túlélik, azok pedig járulnak majd a király elé, és akkor ez a nép fog fellázadni majd a legvégül. De elmentünk egy picit messzire, csak tehát ezek a viszonyok voltak Noé idejében, és ezért lett olyan hosszú életkor, hosszú ideig élhettek az emberek. Gondoljatok bele, ezek között a klimatikus viszonyok között folyamatosan teremtek a gyümölcsfák. Gyönyörű zöld volt minden. És valószínűleg, hogy a nap sugarait is a víz széllyel szórta a földön, és nem volt vak sötét soha. Tehát valószínűleg ez is ugye van egy ilyen optikai hatást, tudjátok, hogy a bejövő fénysugarak, amelyek merülegesen hatnak be, azok aztán visszaverődnek, ez fizikai jelenség, fényterjedési jelenség. De biztos, hogy vannak erre sokkal többet, mint én, csak gondolat ébresztőnek, aztán majd tanulmányozzátok. Én is kaptam egy dózist, aztán elkezdtem egyből bújni a Bibliát, hogy mi is van itt akkor ezzel. Tehát Noé idejében azt lehet látni, hogy az Istennek a jelenléte, Istennek a közelsége ott van Noé életében, megtapasztalja, és mindez a tapasztalat hit által működik. Az Istenben tett bizalom által, és látja, hogy istenfélő ember volt, aki szerette az Istent és félte az Urat, és ez által, a hit által megmenekültek a családtagjai is. Ha lapozunk a Máté evangéliumához, akkor itt a Máté evangéliumában olvashatunk valamiről, de még jó, legyen a Máté, és aztán még vissza fogunk jönni a gonoszság miatt ide a Mózes könyvéhez. Nem írtam ilyen perfekt jegyzetet, mert nem mertem. Úgy voltam vele, hogy erről jobb beszélni a Szentlélek tisztán teljesen, ami az emberben megérik, mint amit így kiokoskodik. Máskor is egyébként. 12. vers a Máté 24-ben, és aztán olvasjuk tovább. Majd azt mondja, hogy ismerjük igaz, mivel pedig a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. Ugye? Tehát érzitek, hogy mire akarok ráutalni? Megint jön egy olyan korszak, mint Noé idejében, amikor ugyanaz a kifejezés van egyébként a héber görög fordításában, ugyanaz a kifejezés van itt, a Máté evangéliumában, mind az Ószövetségben, a héber nyelvből görögre fordított szövegben, tehát sokasodik, telik befelé, azt jelenti. Tehát ugyanaz az állapotok kezdenek létrejönni, a Krisztus visszajövet előtt a földön, mint ami Noé napjaiban volt. Ez értitek, igaz? Tehát gonoszság sokasodásait, ugyanaz a görög kifejezés, telik befelé a pohár. És azt mondja a Biblia, hogy ennek lesz egy válasz reakciója, hogy az emberekben a szeretet meghidegül, tehát az embereknek a szándékai és gondolatai elkezdenek gonoszakká válni. Ugye, mert a szeretet, tudjátok, az megint a hiány, valamelyik a hiánya, vagy a megléte, vagy az ellenpólusok. Tehát a világosság hiánya, a sötétség. Igaz? A szeretet hiánya, szeretetlenség, kegyetlenség, gonoszság, igaz? Ezek jönnek be helyére. Tehát amikor sokasodik a gonoszság, és a szeretet hidegül megfelé, tehát egy folyamatról beszélünk, a megtelítődés folyamatáról beszélünk, az azt jelenti, hogy a szeretet helyét átveszi a kegyetlenség. A gonoszság. Érdekes ez, hogy amikor egy gonosz ember találkozik az igazsággal, mi az első reakciója? Amikor szembesír az igazsággal. Tessék? Tudomás sem vesz róla, vagy haragszik rád. Tehát háborúskodik, mit képzelsz te? Tehát igaz, egy ilyen, aki gonosz, tehát a gonoszság, tehát nem állja az igazságot, tehát nem tud megállni az igazságban a gonosz. Tehát nem bírja. Tehát egyszerűen menekül tőle, a fénytől. Ellenségessé válik. És ezért lehet az, hogy amikor az evangélium győzelemesen, dialalmasan vonul kifelé, az ellenreakció egy gonoszabb világban is egyre nagyobb, egyre kegyetlenebb. Ugye ezt látjuk Kínában, igaz? Hogy nagyon erőteljesen kijön az evangélium, és nem kötnek kompromisszumot testvéreink, hirdetik az igazságot. Az evangélium jó hírét hirdetik. És ez konfrontálódik a gonoszsággal. Mondtam ugye, hogy maga a marxi, lenini kommunista világ, az mélyen gyökezik a sátánizmusba. És valójában egy vallás, sátánista vallás. Ez az ateizmus köntösével bújtatott valami. Itt nem személyekről beszélek, nem mondom, minden párttag sátánista volt, érzitek, hanem egy szellemiségről beszélünk. Itt egy irányról beszélünk, és ki milyen mélységben volt ebbe benne. Olyan mértékben kell szellemileg is átadni magát ennek, vagy kell ma is. Tehát amikor az igazsága konfrontálódik a hamisság, akkor ez egy ellenséges kerész szül. Én is a könyvében elő is van szó, amikor a fehér lovas kijön, válaszreakcióként jön a háborúság. Jézus mondja, mit hoztam a földre? Békét? Nem békét hoztam, hanem kardot. Tehát ugye, amikor Jézus megjelenik valahol, emberek megtérnek, megszabadulnak, fölöcsúdnak, hitre jutnak, mások pedig egyre agresszívebben, egyre ellenségesebb módon nyilvánulnak meg ugye az evangélium hirdetőivel szemben. Ez fogható, elfogadható? Tehát azt látjuk, hogy az utolsó korszakban a gonoszság telik befelé. Benne vagyunk ebben a korszakban szerinted? Benne vagyunk Noé korában, amikor az emberek egyre mélyebben mennek a sötét természet felett élményekbe? De akkor benne vagyunk abban a korszakban is, hogy akik az Isten szeretik, egyre mélyebben érik át az a jelenlétét, egyre elkötelezettebbek, egyre odaszántabbakká válnak, egyre inkább járnak az igazságban és a világosságban. Ennek az ajtaja is nyílik akkor, igaz? Ennek a bősége is kiárad és kitárul, és eljön az a korszak, akik hívják az Urat, és igazán hívják, természetfeletti módon tapasztalják az ő hatalmát, erét meg, hisz másképp nem lehet megállni. Megtapasztalják, hogy segítségű hívja az Úr nevét, azt megtartja az Úr. Amen. Megtapasztalják, hogy nem veszlek egy titeket a világban, de megtartalak. Így van? És a világot nem minősíti Jézus, hogy mennyire gonosz, vagy mennyire jó, vagy mennyire szimpatikus vagy nekik. Teljesen mindegy, én megtartalak. Aztán pedig eljön a napja, amikor megkiragad innen. Halleluja. És milyen érdekes kép ez, ugye az Úr közel, jövőre Jézus hamar. Amikor ez a korszak benne köszönt az eklézsiára, akkor a mennyasszony alig várja, hogy elmenjen. És aki szent, az szent lesz ezután is. Igaz? Tehát az vágyik. És gondoljatok bele, ebben a szorító helyzetben a mennyasszony mindig nézi az ajtót. És majd, ha az Úr megsegít, meg lehet szilveszter, akkor 10 tűzpéláztatáról még beszélek, de nem akarok ilyet mondani, mert most is úgy jártam, hogy na mindegy. Tehát majd arról beszélünk, amire a Szentlélek akar beszélni, és ez a legjobb. De érdekes. Nagyon érdekes. Tehát a mennyasszony pedig, amit most hiányolunk igazán sokszor magunkból is, egyre inkább nő benne a várakozás, a vágyakozás, hogy már mikor lesz már az a mennyegző. Én már alig várom, Úr Jézus, én itt mindenkinek, de már Lótnak az igaz lelke, és mindjárt rátérünk Sodomára, ahol a két korszak közötti időszakban mint egy profétikus előképet látunk az utolsó korszakra nézve. Sodoma és Gomorra esetében. És nézzétek meg, hogy az Isten igéje ezt a helyzet, Sodoma és Gomorra képét hozza figyelmeztető jelként később is. Tehát ebben a korszakban az eklézsia pedig erősödni fog. Istennek a jelenlétében, a hitben, a reménységben. És erre buzdít bennünket Isten igéje, hogy mivel már közel van az a nap, ezért buzdítsátok egymást. Igaz? És ne hagyjátok el az összegyülekezést. Tehát ne lépjetek ki a gyüleket közösségéből, ne menjetek el a bárkából, hogy profétai szóban hallottok itt is, és megdöbbentő, ott beszélgettem egy barátommal, szóval kapott egy látomást egy bárkáról, és azt mondja, látta a gyülekezet, és látta azt, hogy meg lehet maradni. Tehát aki ebben a bárkában van, azt az Úr, annak az életét az Úr ajándékul adja. Odaadja az Úr ajándékul az életet neki, és megmenekül. Érdekes volt, mint a Pál esetében, amikor viharba kerülnek, és mindent elveszítenek, de azt mondta, akik veled vannak, azokat neked adom ajándékba. Tehát Pállal ugye megmenekült még, azt mondja, 120 főnyi legénység talán. 200 ember? Na most már 276, 273, hú, azért az jó, nem? De az jó. Azért most megelégednénk, mindenki mellett ülne 273 ember, vagy 6. Hát lehet, meg nem elégednénk, csak örülnénk. Halleluja. Amen. Tehát nézzétek meg, a hajóban, ez érdekes kép egyébként, nem gondoltam soha, erre a barátom hívta fel figyelmet rá, megmenekült, mert volt valaki, aki Isten szolgájaként az elhívásában állt. Pál nem azért ment azzal a hajóval, mint Jónás. Pál az Isten evangéliuma miatt ment azzal a hajóval. És mivel a helyén állt, megmentette a környezetét is. Mivel Noé a helyén állt, az elhívásában állt, megmentette a családját is. Az elhívással kapcsolatban, ha jó, hogyha mesél is lesz időnk, majd el fog mondani egy bizonyságtételt, csak nem akarom azt mikrofonba. Tehát hasonlóképpen a Noé napjaihoz lesz a bárka, amelyről Noé 120 évig profétál. Hogy gyere a bárkába, gyertek, segítsetek, építsük ezt a bárkát, legyél része ennek, özvönvíz jön. De megmondták, bolond vagy te, esni fog az eső, a mélység kútjai felnyílnak. Bolond vagy te, sose esett itt az eső, hát mit akarsz? Hát jól vagyunk, hát eszünk, iszunk, olyan jó, el vagyunk. És nekünk megvan a szellemi élményünk, nekünk megvan, akit imádjunk, megvan nekem a vallásom. Mindenkinek megvolt a válasza erre, és nem jöttek. Tudjátok, a mennyegzőre is hívogatni kell, és ott is sokféleképpen reagálnak az emberek. Ismerjétek a kijelentést. Az Isten igéje a Sodoma és Gomora földjével kapcsolatban, tehát a gonoszság sokasodásával kapcsolatban még egy igét megnézünk, aztán visszatérünk a bárka jelentőségéhez még néhány gondolatban. A 1 Mózes 18:20, és majd Júdás leveléhez visszalapozunk, ott is érdekesek ezek. Tehát Júdás nagyon, tehát mivel tehát Júdás megérzett valamit az ő korában, tudjátok, hogy Jakabnak testvére volt, tehát valószínűleg Jézusnak testvére volt, mármint Jézusnak féltestvére volt, Jakabnak meg testvére, mert Jézus az atyától számozott, született. Tudom, most rátok szakad ez az egész dolog. Én most 3 napot azzal töltöttem, csak hogy Bibliát tanulmányoztam, és nekem így most ez így begyűlt. Halleluja. A 1 Mózes 18:20. Azért ezt mondta az Úr, ugye nem akart elhallgatni Ábrahámtól, hogy mi történik Sodoma és Gomorra földjével, mivel már igen sok jajkiáltás Sodoma és Gomorra miatt, és vétkük igen súlyossá vált, ugyanaz a kifejezés, betelik, sokasodik. Tehát ugyanaz a kifejezés jön itt is, mint a Noé napjaiban, és mint az utolsó korszakban van, ugyanaz a görög kifejezés, a fordítja a Hébert a Biblia. De arra lehet visszavezetni. Lemegyek, hogy megnézzen, vajon csak ugyan a hozzám fölhatott jajkiáltás szerint cselekedtek-e, vagy sem, tudni akarom. Nos! Mi az a helyzet, mi az a korszak, amikor valaki nem rendőrt hív, amikor baj van? Mi az a helyzet és a korszak, amikor nem bírósághoz fordulnak már az emberek? Vagy nem bízik már abban, hogy igazságot fognak neki szolgáltatni, mert valaki följelent valakit, hogy elloptak tőlem valamit, és jön a rendőr, és azt is ellop tőle más valamit. Érted? Tehát amikor az emberek már ezeknek az embereknek a vétke miatt már nem tudtak hova fordulni, ez azt jelenti, hogy hiába mentek volna Sodoma királyához, hogy ők ebben a városban őket kirabolták, hogy megerőszakolták, az lett volna a büntetésük, hogy még egyszer megerőszakolták volna őket. Tehát ilyenkor az emberek nem tudnak mit csinálni, nem tudnak igazságotra várni, mert nincs igazság a Földön. Az igazságszolgáltatás nem működik. Jogot próbálnak szolgáltatni, jogot pedig úgy alakítják, hogy nekik legyen az a legjobb. Értitek, igaz? Tehát jogot hoznak, törvényeket hoznak úgy, hogy az az ő érdekeiket szolgálja. Érzitek, igaz? És amikor már eljön ez a korszak, amikor az emberek már kiáltanak, tehát Istenhez kiáltanak, ezek majd a nyomorúság miatt, vagy nem is tudják, hova kiáltanak, csak már jajgatnak. Tehát kétségbeesve. Ezt mondja a Biblia, hogy ez a korszak ilyen volt, hogy már olyan, annyira telt be a gonoszság, Sodoma és Gomorra földjén az emberek már nem remélhettek igazságszolgáltatásban. És akkor asszociáltok a mai világunkra. És gondoljátok végig, hogy milyen mozdulások és milyen elmozdulások vannak Európában, Magyarországon, ebben a nyugati világban, a világon, az igazságszolgáltatás területén. Gondoljuk végig. Mindenkire rábízom a saját tapasztalatai alapján, hogy látja ezt. És akkor azt is tudjátok, hogy eljött az idő, amikor az angyalok lemennek, és ugye Lótot kihozzák, és Lót megy a övéhez, profétai szolgálatot tölt be, hogy jön a pusztulás. És mondja, bolond vagy öreg, elment az eszed, sokat ittál. Tehát kinevetik, hogy nem veszik komolyan Lótot, döbbenet egyébként, és akkor a két lányával, ugye, tehát az is érdekes dolog, nagyon érdekes tényleg, hú, most jut eszembe, hogy azt mondja a Biblia, hogy mi történt Sodomában és Gomorrában. Fogd meg a Bibliát, mert mindjárt megragadlak. Az angyalok megragadták, köszi, és kivitték Lótot. Kiragadták Lótot, igaz? Érdekes kép, nem? Az tűzözön előtti elragadtatás, a végső pusztulás, a pusztulás előtti elragadtatás, az angyalok megragadnak bennünket és elvisznek. Nem fogod elfelejteni, biztos igaz, Anita. Az eszedbe fog jutni itt. Petire ránéztek, trombitál. Az angyalok megragadnak bennünket, halleluja! Dicsőség az Úrnak. Tehát érzitek, hogy és akkor azt mondja a Biblia, hogy utána pedig az égből tűz eső hult alá. Tehát ez olyan, úgy kellett elképzelni szerintem ezt, hogy így rászakadt a tűz erre a városra. Folyt a tűz az égből, az Úrtól, és ez hirtelen történt. Tehát hirtelen tör rá veszedelem, ugye mondja az ige. Tehát hirtelen történt dolog volt, és rászakadt az égből az a tűz. És ugye ismerjük a bibliai proféciákat, szóval a trombitáknál van, hogy hullik a tűz a földre, égitestek, bolygók, zuhannak le a földre, tűz, tűz, tűz. Tehát az utolsó korszakban ez a tűzvész, tűzözön jön el a földre is. Megtisztítja a föld felszínét ez a tűz. Oké, és a utolsó gondolatsor, visszamegyünk a Mátéhoz. Máté evangélium a 24. részhez, 37. vers. A 51. kik fogjuk majd olvasni, de egy picit majd megállunk, és a Péter apostol leveléhez át megyünk. Jó, hát itt még azt gondolom, hogy a 32. verstől olvasom, talán az is célszerű, hogy halljátok és elhangozzon. Máté 24, 32. Okuljatok a fügefa példájából, amikor már zsendül az ága, hoppá, tehát nem gyümölcsöt terem, hanem éppen csak kizöldül. Ez nagyon fontos, ugye a fügefa Izrael. Érdekes kérdés volt, beszélgetünk emberekkel, hogy akkor mikorra szól ez a profécia? Hogy mikor Izrael megerősödik, meg minden már ott rendben lesz. Én úgy gondolom nem, hanem amikor már zöldül, tehát amikor már élet van benne, és látszik, hogy el van ültetve, és az azt gondolom, hogy megtörtént, tehát Izrael állama létrejött, és megvan, és mindegy 6 millió zsidó ember él most már Izraelben. Levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár, tehát amikor teremni fog, amikor megérik. Így ti is, amikor mindezt látjátok, vegyétek észre, hogy közel van ő az ajtó előtt. Bizony mondom néktek, hogy nem múlik el ez a nemzedék addig, amíg mindez meg nem történik. Az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el. Nemzedék, ugye ezt sokféleképpen lehet érteni, lehet Izrael is érteni például, hogy az Izraelt nem pusztítják el. És azért ez egy komoly profécia volt abban az időben, mert időszámításunk szerint 70-től kezdve ugye a zsidó szétszóltásban vannak, és holokauszt van, de ott is a 70-ben iszonyú pusztítást élnek a zsidó nép, tehát hamis proféták jelentek meg Jeruzsálemben, és mondták, hogy vissza fog jön a messiás, nem jöjjetek ki a városból. Titus az ostromra felsorakozott sereggel azt mondta nekik, hogy aki elhagyja a város, megmenekül, de a hamis proféták miatt ott maradtak a városban. És még utolsó idő pillanatokban is volt egy proféta, aki azt mondta, hogy a templomban fog megjelenni az Úr, a messiás, és az oltárnál feljegyzése, Szent Józsefus Flavius feljegyzése szerint az oltárnál hulla tömegek voltak, oda menekültek, kapaszkodtak az oltárba, hogy megmeneküljen, és ott pusztultak el. A hamis profécia miatt is tudjátok, mit mond az ige, hogy hamis proféták támadnak azért, hogyha lehet, a választottakat is megtévesszék, és még itt a Krisztus, hogy amúgy, de ne higgyétek. Érzitek? Tehát kettős proféciával állunk itt szemben. Ez vonatkozott arra az időszakra, amikor éppen 70-ben elpusztul Jeruzsálem, és vonatkozik a mai korszakra is, hogy de ne higgyétek. És nézzétek meg, hány ilyen irányzat indul a kereszténység látszatában. Itt a kenet, ide gyertek. Hó, itt az Úr! Ha ide jössz, akkor megérintek. Hó, most itt lesz a szuper, nagyon jaj. És nem Krisztushoz kötik, hanem helyekhez, emberekhez, szolgálatokhoz kötik az emberek szívét. Nem a Krisztushoz kötik. Krisztus a szívünkben él. És amikor visszajön, akkor meg minden szem meglátja, nem kell elutazni a repülőgéppel a föld másik pontjára, hogy találkozzak vele. Mert akkor minden szem meglátja, azt mondja a Biblia. Igaz? Ráadásul mi akkor már vele jövünk, tehát akkor mi már együtt leszünk már. Teljesen más dimenzióban vagyunk. Így hiszem. Az ige alapján természetesen. Azt a napot, 36. vers, azt a napot viszont, vagy azt az órát, senki sem tudja, sem az ég angyalai, sem a fiú, hanem csak az atya egyedül. Hogy a Noé napjaiban történt, úgy lesz az emberfiának eljövetele is. Mert amik éppen azokban a napokban az özönvíz előtt ettek, ittak, házasodtak és férhez mentek, egészen addig a napig, amíg Noé be nem, látjátok, itt nincs itt sem házépítés, be nem ment a bárkába, és semmit sem sejtettek, míg el nem jött az özönvíz, és mindnyájukat el nem sodorta. Úgy lesz az emberfiának eljövetele is. Akkor ketten lesznek a mezőn, az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik. Két asszony őről a kézimalommal, az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik. Vigyázzatok, nem tudjátok, hogy melyik órában jön el a ti uratok. Azt pedig jelzétek meg a tudnáház ura, hogy melyik őrváltáskor jön a tolvaj, vírasztana, és nem hagyná betörni a házába. Ezért legyetek ti is készen, mert abban az órában jön el az emberfia, amelyben nem is gondoljátok. Nos, nagyon fontos igék ezek. Egyrészt a Noé napjaiban történt. Tehát ugyanígy lesz most is. Tesszalonikai beléket inteni kellett Pál apostolnak, hogy... Ne gondoljátok, hogy mint az úrnapja már közvetlen itt lenne, mert ezeknek meg kell történnie. És azokból már sok minden történik meg. Látjátok, hogy hogyan kell viselkedni a hívő embernek, ha várja az urat. Kim voltak a mezőn, dolgoztak. A másik meg malomkövön őrült. Tehát nem azt csinálták, hogy összejöttek gettósodva a gyülekezeti épületbe, arra gondolva, hogy a gyülekezeti épület majd megtart bennünket, meg maga az összejövetel megtart bennünket, hanem összejöttek, imádkoztak, imádták az urat, és a hétköznapi életükben pedig hitelesen élték a bizonyos életüket. Tehát valószínűleg az asszony a másikra mondta, figyelj, Krisztus vissza fog jönni, térj meg, hagyd el a bűneidet, és bizonyságot tett neki. Aki hitt, az mikor jött az Úr Jézus Krisztus, az ment vele együtt. Tehát érzitek, a mindenkinek a maga elhívásában és az Úrtól való helyén érte a visszajövetele az Úrnak. Értitek? És nem arról van szó, hogy mindenki főállású lelki munkás lett, de nagyon komolyan mondok, mert tesszalonikaiak így gondolkodtak. Úgy gondolom, nem kell semmit csinálni, el kell mindent adni, mert jön vissza az Úr. És csak imádkozni kell. De Jézus nem ezt mondja. Hát tegyetek mindent úgy, mint bármikor tennétek jó lelkiismerettel, az Isten szeretetében, félelmében, az Úr kegyelméből, hit által, végezzétek a magatok munkáját, legyen tiszta a szívetek, és éljetek hiteles életet azok mellett, akiknek megmenekülésre van szükségük. Hisz hogy menekülhetnének meg, ha nincsenek, nem vagyunk velük együtt. És nem teszünk bizonyságot nekik. Tehát azt sem látom, hogy ebben a korszakban, amiről beszélünk, hogy a gonoszság sokasodik, nekünk el kéne szigetelődnünk az emberektől. Hogy jaj, bűnös. Érzitek? Mert lehet egy ilyen reakció. Tehát létrehet egy ilyen gondolkodásmód, hogy jaj, nekem szembesülnöm ez a sok gonoszsággal. Húj! Nagyon veszélyes, mondom, mert ez megtörtént az Eklézsiában már, amiről Pálnak beszélni kellett a gyülekezettel. És amikor ezeket látjuk, hogy történnek, bizony reakcióként lehet az, hogy azt úgy értelmezzük, hogy bújjunk közelebb, és imádkozzunk, és legyünk, hogy akkor mindenből vonuljunk ki. Nem, sokkal inkább kell fénylenni a mi világosságunknak. Sokkal inkább kell látszani a hegyen épült városnak. Sokkal inkább mécses tartóban kell lenni a mécsesnek, mert a sötétségben sokkal inkább látszani fog ez a fényforrás. Igaz? Ami az embereknek egy lehetőség bejönni a bárkába. A Péter apostol leveléhez lapozunk, és aztán még visszajövünk egy történetet megnézni, a bárkával foglalkozva, mint utolsó gondolattal foglalkozva. 1 Péter 3.18. Értitek, igaz, ezt a fajta krisztusi képet, amit Krisztus elénk tár az utolsó korszakra nézve, hogy benne van mindenki maga helyén. Nincs, nem látod a félelmet rajtuk, a szorongást. Nem paráznak, ahogy szokták mondani ma. Nem rettegnek, hanem teszi mindenki a dolgát, és várja vissza az Urat. Biztos, hogy benne kapáltak. Érted? És akkor körülnéztek, és akkor imádkoztak értük, és akkor szolgáltak feléjük. Elvégezték sokszor az ő munkájukat is. Erre van szüksége a világnak, ilyen kereszténységre? Igaz, mennyire vágynak látni. Meg kapálóznak, keresgélnek, tutajokat, kaibákat, mindenhol próbálnak kapálózni az emberek, de egyedül a bárka menti meg őket. Nincs más lehetőség. 1 Péter 3, 18-22 beszél erről a bárkáról. Csak hogy jól értsük. Közben addig beszéltem, én meg se kerestem. Így hangzik itt az Isten igéje. Tizenedik verstől olvasom már, mert jobb jót, mint gonosz cselekedve szenvedni, ha ez az Isten akarata. Érzitek itt is a gonoszság, jóság. Tehát mivel van megtelve az ember? Tehát jobb a jóval megtelve lenni. És lehet, hogy ezért szenvedni fogsz. Mert konfrontálódni fogsz a hamissággal, a gonoszsággal. De jobb, azt mondja, ha már erre van szükség. Ötödik rész, első vers. A közöttetek, eltévedtem, 3.18, az is jó, de a presbiterekről majd még visszatérünk, az majd később. Nem ma, nyugodj meg, nem ma. Tehát, mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, az igaz, a nem igazakért. Figyelsz? Kontraszt. Odaadta az életét a bűnösökért, a bűnökért. Az igaz, a hamisért. Letette az életét. Halleluja. Nagyon jó. Ezt tette az Úr, érted és értem. Dicsőség az Úrnak. Halleluja. Azt mondja, hogy Istenhez vezessen minket, miután halálra adatott tesz szerint, de megelevénítetett a szellem által, a szellem szerint. Így ment el a börtönben lévő lelkekhez is, és prédikált azoknak, akik egykor engedetlenek voltak, amikor az Isten türelmesen várakozott Noé napjaiban a bárka készítésekor. Hogy ennek a bizonságtevésnek mi volt a üzenete? Hogy ezek megmenekülhettek-e, vagy sem? Tudom, én sokféleképpen gondoltam ezt, meg láttam. Amint meg van írva, az emberek egyszer meghalnak, aztán az ítélet következik. Ez van megírva. Lehet, hogy az embereknek azért hangzott az evangélium, hogy igaza volt Noénak. Igaza volt Énoknak. Itt vagyok. Tehát tudom, hogy sokféle magyarázat van erre, én óvatosan mondom ezeket, de Isten igéje alapján most valahogy ezt érzem, ezt látom. Mert nincs lehetőség, tehát nincs inkarnáció, reinkarnáció, reinkarnáció, nincs. Tehát amint meg van írva, az emberek egyszer meghalnak, aztán az ítélet következik, és kész, pont. Tehát nincs a Bibliában más kijelentés erre vonatkozóan. A feltámadáskor pedig mindenki megítéltetik. És akkor azt mondja, akik egykor engedetlenek voltak, mikor Isten türelmesen várakozott Noé napjaiban a báka készítésekor. Tehát gondoljatok bele, Isten türelmesen megvárta, megdöbbentő, hogy Lámek Noé apja meghalt már az özönvízre, Metusela, Noé nagypapája pedig az özönvíz évében halt meg. Tehát ahogy elkészült a bárka, ő elment. Megpihent. Érdekes. Tehát ez a ugye Énoktól a fia, az unokája, a dédunokája, mint egy úgy megmenekült. Tehát ki így, ki úgy. Tudjátok, az elragadtatás, az kit a halállal, tehát a halálon keresztül, tehát ugye a hívő ember leteszi ezt a földi testet, azon keresztül ragadja el az Úr, vagy pedig elváltozik a testet. Tudjátok, ismerjétek ezt a kijelentést a Bibliában. Ez a két útja van az elragadtatásnak. Ilyen tébb, tehát az Úrhoz való menetelőnek. De ugye persze ez is egy jó téma. Azt mondja, ebben kevés. Számszerint 8 lélek menekült meg a vizen át. Most pedig titeket is megment ennek képmása, a bemerítés. Aj, nem a tesszennyének lemosása, hanem könyörgés Istenhez jó lelkismeretért. A feltámadt Jézus Krisztus által. Aki miután felment a mennybe, az Isten jobbján van, és alávettettek neki, halleluja, angyalok, hatalmasságok és erők. Ó, halleluja. Mert Jézus az Úr. Ő az Urak Ura és a Király a Király. Ő a leghatalmasabb. Halleluja. Amikor szól, az arkangyal szózata, a kürt, az kicsit úgy össze van kötve Jézus szavával. Jézus szól, megszól a harsona, és megyünk. És semmi nem tartat fogva. Semmi. Mikor mondja, megyünk. Halleluja. Nagyon jó. Dicsőség az Úrnak. És itt Isten igéje beszél a keresztségről, a bemerítésről, amely ugye egy megtért újjászületett ember életében a Krisztus követésnek az első kis totyogása, a kis lépései, hogy megyek, Uram, követlek téged, és azt mondja, hogy ez pedig nem egy rituális tisztulási szertartás, egy test szennyének lemosása, ugye a mosakodások, amik az Ószövetségi törvényben látunk, hanem a jó lelkiismerete törekvés. Hogy is definiáljuk a jó lelkiismeretet? Én valahogy így fogalmaznám meg, egyszer olvastam valahol, és nagyon tetszett, hogy rendezett viszonyban, rendezett kapcsolatokban lenni. Jó lelkiismeretem van. A kapcsolataimban, a dolgaim felől. Igaz? Tehát jó lelkiismeretem van, rendben vagyok. Rád nézek, nem kell... valami gáz van itt. Igaz? Tehát tiszta szívem. Rád nézek az Úrra, jó lelkiismeretem van, kegyelemből élek, bízom benne, ő szabadított meg, ő mentett meg engem, ő halt meg, értem, az ő vére folyt, értem. Jól vagyunk, Uram, veled járok. Még a mennyet nem láttam, szeretném, ugye ez is egy ima. Tehát addig szeretem, hogy láttam mennyet, én hogy végén bement. Illés is azért ott kavargott, aztán ment. Halleluja, jó helyen kapirgáltak ezek mind. Tudták, hol kell húzódni, hol van az ajtó. Tudjátok, a sötétben az ember tapogatják a falat. És nem találják az ajtót. Aki világosságban jár, azt mondja, itt a kilincs. Hát menjünk be. Hol? Hát itt, nem látod? Nem. Ez a különbség. Igen, tehát ennek képmása, tehát ugye a Noé bárkának a képmása, hogy a vízen át menekült meg, ugye ez a bemerítés a Krisztus keresztáldozatán által, és tudjátok, hogy a bemerítés által része lesz valaki egy új szövetség gyülekezetnek. Ez így volt mindig. A bemerítésben, amikor Krisztus testének, te bemerítkezünk a Krisztusba. Igaz? A Krisztus testébe. közösséget válunk az ő halálával, az ő feltámadásával. Tehát a bemerítés által lesz valaki teljes jogú tagja egy új szövetségi gyülekezetnek. Azaz a bárka képének, tehát a bárka megvalósulása, az a közösség, ami a bárkában megvalósul, az egy új szövetségi gyülekezet, amelyet Isten adott a megmenekülésünkre, hogy közösségben legyünk, miután megmentett bennünket a Krisztus. Ugye egyenként a Krisztushoz kötődünk, és Krisztusban pedig egymáshoz. Így azért értek a sorrendet. Tehát nem a gyüleket ment meg, hanem Krisztus ment meg. De ha Krisztus megmentett, akkor tagja a testének. Tehát az nem működik. Tehát, hogy nem láttam sehol még, nem köszöntem senkinek úgy, hogy megjött a feje, hogy nem is jó példa. Tehát megjött a jobb lába. Szia Pisti, jobb lába. Mondja a lába. Értem, tehát jön a felső testtel is nem sokára. Tehát ugye ez nem így történik, hanem az egybe van, együtt van. Igaz? Tehát az a Krisztus teste az együtt van. És akkor egy utolsó ige most már. De nem mondtam még eddig utolsó igét, azt mondom, utolsó gondolat. Tényleg. Utolsó ige, amelyet szeretném befejezni, és azt gondolom, egy lényeges dologra felhívni a figyelmet. Ugyanis advent van, de nem ez a lényeg, hogy advent van, de ez csak egy, most egy ünnep. Tehát, hogy Krisztus visszavárjuk minden nap, ha ég a gyertya, ha nem ég a gyertya, tehát ez nem azt jelenti. Ugye kicsit meg visszatekintünk a Krisztus születésére, hogy várták már a sötétségben a fényt az emberek, ugye? De a sötétségben a fény megjelent a Krisztus, és a Krisztus által meg az eklézsia itt van, mint világosság. Tehát hordozza a világosságot, hordozza Krisztust. Tehát már itt van, tehát gyakorlatilag mégis ez a gyertya mindig ég, mind a négy. A hét minden napján. Most csak gyújtjuk együtt egymás után, aztán örülünk neki, hogy van. És úgy tetszik. Megemlékezünk arra, hogy tényleg Jézus eljött értünk, de nem csak eljött, hanem meg is halt értünk. És nem csak meghalt értünk, fel is támadt. És igazán, amire emlékezünk, vissza fog jönni. És egyre közelebb vagyunk hozzá. Az ő visszajöteléhez. Mert mondjuk, jövel arra Jézus, ugye hamar. Mondjuk mi egyébként. De... Jó. Ugye Maranata, azt hiszem, azt jelenti, az Úr közel, igaz? Maranata, az Úr közel, ez volt az őskeresztény köszönési forma egyébként, tehát nem véletlen mondjuk ezt. Az Úr közel, mert így köszöntek az őskeresztények is, tehát várták vissza meg Mesiást. Na nézzük meg a Máté 24:45-től az utolsó ige szakaszt ma. Úgy gondolom, most. De tényleg. Nagyon fontos kijelentések ezek. Nézzétek csak, ki tehát a hű és okos szolga, akit azért rendelt szolgáiféle az Úr, hogy kiadja nekik az eledelt idejében? Boldog az a szolga, akit ilyen munkába talál az Ura, amikor megjön. Bizony mondom néktek, hogy egész vagyona fölé rendeli őt, ha pedig a gonosz szolga így szólna szívében, késik az én Uram, és szolgatásait verni kezdené, és együtt enne, és inna a részegekkel, megjön annak a szolgának az Ura, amikor azon a napon, amelyen nem is várja, és abban az órában, amelyben nem is gondolja, akkor ketté vágja, és a képmutatók sorsára juttatja, ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Nos, látjátok ugye, hogy Krisztus ezt a példázatot elhelyezi ebben az utolsó korszakról adott profétai szavába kijelentésébe. Kettős proféciát, egyrészt a zsidó népről, másrészt pedig utolsó időszakról szóló profétai elemek vannak ebben a Máté 24-ben, amit olvastunk előtte. Azt mondja a Biblia, hogy vannak szolgák, akik a helyükön állnak, és teszik azt, amit az Uruk rábízott. Igaz? És vannak szolgák, akik gonoszak. Tehát a gonoszságot megitták. A gonoszság átjárta a szívüket, és látszatra várják vissza az Urukat. Úgy gondolják, hogy majd a közelében valahogy majd összeszedjük magunkat. Gonoszságukban kegyetlenek a rájuk bízottakkal, a körülötte lévő emberekkel, embertársaik, a testvéreikkel, gyülekezetben testvéreikkel, kegyetlenek, gonoszok. Azt mondja, ezek azok, akik képmutatók. De azok, akik a Krisztus visszajövetelét helyesen várják, miben vannak benne? Hangosan mondjatok. munkában vannak. Igaz? Munkában vannak. Föltetted magadnak a kérdést, és volt egy profécia, hogy a közbenjárók számát az Úr növelni akarja a gyülekezetben, akik valamilyen módon, de a közbenjáró szolgálatban Isten szólongatja őket. Ez nem csak azt jelenti, hogy most a vasárnap 3 óra és a csütörtök reggel 6 óra, tehát nem csak ezt jelenti azért a közbenjárást, tudjátok, hanem egy hozzáállást, egy szívbeli dolgot. De gondolom jelenti azt is, mert... Tehát azért mondom, csak ezt a szolgálatot most emelem ki, mert ebben profécia is jött. És mutatott is Isten, aki kapta ezt a proféciát, hogy nincs lefedve, ha nincs lefedve a közbenjárás által gyereket, akkor fölülről dobhatnak betegségeket, nyomorúságot az ellenség. És csak felteszem a kérdést neked, hogy ki az, akinek legalább már 2-szer szólt az Isten, hogy menj közbenjárni, járj közben, és ki az, akinek már 2-szer szólt az Isten, de még mindig nincs ott? És akkor sorolhatnám azokat a szolgálatokat, amivel nem én szóltam neked, meg nem a szolgálatterületben bárki, hanem Isten szólt neked, az Urad. Tehát tudjátok, a keresztény élet az nem ajándékokról szól. Nem arról szól, hogy neked milyen ajándékod van. Tudod, az sokadrangú. A keresztény élet szolgálatról szól. A szolga pedig azt teszi, amit az Ura mond. Amen. Nem azt mondja, nekem már nincs ajándékom, meg időm sincs, meg kedvem sincs, meg én nem tudok felkelni. Te nem ezeket mondja, hanem Uram, ezt mondod. Soha nem csináltam még ezt. Nem tudom, hogy kell. De rendben van. Ha te mondod, a te szavadra, Uram, megyek. És akkor Isten szelleme által ez az odaszánás meg fogja szülni a Szent Szellem munkáját majd benned, ki fog teljesedni, vagy bennem. És ez a lényeg a kereszténységnek. Hogy szolgálja vagyok az Istennek. És nem a magamé vagyok, hanem azért, aki áron engem megvett, mert hát elveszett voltam. El voltam adósodva a bűneim miatt. Az adósságom halált kívánt. Ő ezt kifizette. A gonosz szolgára az jellemző, hogy nem foglalkozik azzal, amit az Ura mond, hanem a saját feje után megy, amit ő jónak tart. Az élvezeteknek a keresése, ha lehet ilyen műszeres mérés tenni most a mai Magyarországon, akkor így veri kifelé a mérő műszernek a mutatója a skálát, ugyanis az emberek elkezdtek pánikba esni, hogy elvész a pénzük, nem lesz értékük, egyszer élünk, elpusztulunk, tehát együnk, igyunk. Ugye felserelik Pálnak a szava, aki nem hisz a feltámadásban, nem hisz örök életben az. Ugye most pánikol, és a mának él. És megdöbbentő egyébként a tömegek. Eszélgettem járóházvezetővel, mondta, hogy már elkezdődött november elején a karácsonyi bevásárlás. Egyébként fél hónappal későbbre szokott indulni. Ez a dolog. Tehát valami furcsa dolog történik körülöttünk. Ez nem annyira furcsa, ez törvényszerűségek, de csak azt akarom neked mondani, hogy boldog az a szolga, akit munkában találzol az Ura, és nem akármilyen munkában. Nem a másik munkájában, hanem abban, ahova őt állította. Mi volt Énoknak a szolgálata? Hogy profétáljon. Szóljon az embereknek, figyelmeztesse az embereket, hogy meneküljenek meg, térjenek meg. Mi volt Noénak a szolgálata? Hogy szóljon az embereknek, hogy a bárkába meg lehet menekülni, meneküljenek meg. És ő építkezett, ő neki építeni is kellett, tehát a szolgálatát hozzátartott ez is. Tehát ebben a nagy szolgálatban, az emberek meghívásának szolgálatában neki volt egy speciális feladata is. És azt gondolom, hogy nagyon figyeljetek a Szentlélekre, és figyeljünk a Szentlélekre, és Isten félelmmel, tudjátok, mert félte az Isten Noé. Ez pedig abban mutatkozott meg, hogy figyelt rá, és azt tett, amit Isten mondott neki. Minden ellenkező impulzussal, fáradtsága szemben, és 120 évig építette a bárkát. És Isten türelmesen megvárta. Isten ma is várja türelmes, hogy beteljen a pogányok száma. Várja, hogy megmeneküljenek az emberek. És várja azt is, hogy én vagy te ott legyek, ahol Isten mondja. És látjátok, hogy tudjátok ti, meg én is tudom, mit mondott a Szentlélek neked. Te is Istennel jársz, meg én is, beszél hozzá is az Úr. Csak talán a különbség az köztünk meg Noé között, hogy ő komolyan is vette. Isten minden szavát. És milyen érdekes, amikor jött az özönvíz, ő a bárkában volt. Csak az ajtót kellett becsukni. De nem rohangált, ki fogja az ajtót bezárni. Jó nagy lehetett. Isten bezárta a bárka ajtaját, az nem az ő dolga volt. És tudod, a menny ajtaja nyitva van ma. Mint a bárka ajtaja. Nyitva van. Krisztus. Nyitott az ajtó. De akit, és amit ő kinyit, azt nem zártja be senki. Tehát se te, se én nem zártod be senki előtt az ajtót. De amit ő bezár, az senki ki nem nyithatja. Ez az ajtó Krisztus, és Krisztusban neked és nekem az elhívásom, a szolgálatom. És boldog vagy, ha azt csinálod, amit az Úr mondott neked. És látjátok, itt van, aki kapál, van, aki őröl, csinálja a dolgát, és teszi az Isten országában a feladatait. Nem arról van szó, hogy most itt mindenki elkezd mindig imádkozni. De lehet, hogy imádkoztak, közben jártak az emberekért. Miközben kapált, meg őrölt. És bizonyságot tettek, szolgáltak, segítettek, irgalmasak voltak, könyörültek, profétáltak. Kinek mit kellett tennie? Igaz? Érzitek? Tehát ha azt mondjuk, hogy gonoszság kezd betelni, és azt mondtátok, hogy tényleg így van, ezt látjuk, akkor az Úr is azt mondja, hogy figyeljetek akkor, álljatok a helyeteken. Ez legjobb a készülési mód. Így lettek készen. Ott legyetek, ahova én állítottam a titeket. Az Úr segítsen meg, és áldja meg bennünket, hogy a szólt hozzám, vagy hozzá a Szentlélek, és már nem egyszer szólt. Tehát azt direkt kérdeztem, ki az, hogy ez már kétszer szólt legalább. Vedd komolyan. Mert ha nem azt teszem, amit Isten mondott, akkor képulató vagyok. Mert nem követem őt, igaz? Tehát ha azt mondom, Isten az én Uram, és én őt szolgálom, akkor ha nem azt csinálom, amit ő mond, akkor ez nem igaz. Az ma őt szolgálom, és ott vagyok, ahol nekem állni kell, akkor ugyanúgy, mint Énoknak, ugyanúgy, mint Noénak, Isten távlatai nyílnak meg az életemben. Isten jelenléte nyílik meg az életemben. Isten kijelentései jönnek. Isten természetfeletti ereje jön be az életemben. Isten megtartó ereje jön be az életemben. Isten szabadítása jön az életemben. Amen. Amen.